Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 167. számú dicséretünket fennállva, a 167. számú dicséretnek most az első és a második verseit énekeljük. A 167. dicséret első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót! Foglaljanak helyet. Most pedig, kezdődik majd a gyermekisten tisztelet. Az ének kezdetén majd azon a ajtón mehetnek azok, akik hívjuk oda a gyermekeket a gyülekezeti terembe, illetve aki a segítésben, majd az ének segítésben is ott lesz. Szóval az énekünk az a 264. számú dicséret lesz, a 264. számú dicséret, amely szintén egy ilyen dicsőítő, gyönyörű ének, mind az 5 versével fogjuk énekelni. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát.
Thank you.
Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak hallgassuk meg a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Negyedik úrnapja, 120. kérdés. Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk kezdetén Isten iránti gyermeki félelem és bizalom ébredjen bennünk. Ez imádkozásunk fundamentuma, mert Isten Krisztus által atyánká lett, és amit tőle hittel kérünk, sokkal inkább megadja nekünk, mint szüleink, akik nem tagadják meg tőlünk a földi jókat. 121. kérdés. Miért teszi hozzá, aki a mennyekben vagy? Azért, hogy Isten mennyei felségéről semmi földi dolgot ne gondoljunk, és minden testi-lelki szükségünk kielégítését az ő minden hatóságától várjuk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom, amint megírva találjuk a Római Levél 12. részében a 9. verstől a 21. versig. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyiben tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyt az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Így szól az Úr, sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le jóval a rosszat. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Hozzád jövünk most, ami magunk életével, életünk helyzeteivel. Előtted állunk meg, mint aki ismered a mindennapjainkat, ismered azokat a helyzeteket, amelyekben napról napra élünk. Hálát adunk, Urunk, hogy ezt a napot adtad nekünk, amikor te hozzád jöhetünk, amikor közösségben lehetünk a testvérekkel. Köszönjük neked, mennyei édes atyánk, hogy együtt is imádhatunk téged, dicsőíthetjük a te nevedet, és együtt is várhatjuk a te üzenetedet. Köszönjük a közösségeket, amelyekkel megajándékoztál bennünket. Köszönjük, hogy mi is tagjai lehetünk a te néped közösségének, hozzád tartozhatunk, és ebben erőt kaphatunk a hitben, és erőt kaphatunk a te követésedben is. Urunk, úgy döntöttél, úgy láttad jónak, hogy megszólítsál bennünket, hogy halljuk a hangodat, értsük a te igédet, és hogy hatással legyél a mi életünkre. Urunk, megvalljuk előtted a bűneinket, megvalljuk, hogy mi is emberek vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, tökéletlenek vagyunk, hogy hibákat követünk el, hogy nem a te akaratod szerint élünk mindenben. Bármennyire is igyekszünk, mégsem sikerül olyannak lenni, amilyennek te látni akarsz minket. Megvalljuk a mi restségünket a hit gyakorlásában, megvalljuk azt, hogy nem mindig szeretetben szóltunk, nem mindig szeretetben cselekedtünk, nem voltunk a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz mindig mindenben méltók. Sőt, gyakran előfordult, hogy orcánk pirulásával kellett hozzád jönnünk. De köszönjük, hogy jöhetünk mégis, köszönjük, hogy nálad készen van a bűnbocsánat, és hogy te kész vagy megbocsátani a mi bűneinket. És köszönjük, hogy adsz erőt, hogy meg is tudjuk bánni azokat. Így jöttünk hozzád, Urunk, mint akitől mindent kaphatunk és mindent remélhetünk. Áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg az életünket, szólíts meg minket a te igédben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 372. dicséretnek énekeljük az első versét, a 372-es számú dicséretünknek az első verse így kezdődik, könyörögjünk az Istennek, szent lelkének. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, az ő üzenetét hirdetni kívánom, szent lelkének segítségül hívásával és várásával, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most két verset, a római Pálnak a rómabeliekhez írott levelének a 12. részéből olvasok, mégpedig a 11. és a 21. verseket. A szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. És a 21. vers, ne győzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. A római gyülekezet, ahol ugyan Pál akkor még nem járt, de sok mindent tudott róla, sok hírt hallott róla, és nyilván ez a gyülekezet nagyon sok mindenben hasonlított, helyzetét tekintve a többi nagyvárosi gyülekezethez abban a korban, hiszen a római birodalomban először a kereszténység a nagyvárosokban jelent meg, és a nagyvárosokban, a városokban jöttek létre az első gyülekezetek. Kicsit nekünk ezt nehéz is így értelmezni, a kereszténység egy tipikus városi vallás volt, és a falvakban pedig a pogány vallások voltak az erősebbek. Ugye a mi történetünk miatt, vagy a mi egyház történetünkben ez egy kicsit másképp alakult egy időben, hogy egyébként is Magyarországon nem voltak jelentősek sokáig a városok, vagy a nagyvárosok, nem is nagyon voltak igazi nagyvárosok, hanem a vidéki településeken maradt meg igazán, és élt igazán tovább a keresztény hit, vagy a református hit. Azonban kezdetben városi gyülekezetekben létezett a kereszténység elsősorban, és ezekben a városi gyülekezetekben nagyon hasonló helyzet volt egy római gyülekezetben, vagy egy korintusi gyülekezetben, vagy bármelyik kis-ázsiai gyülekezetben, Antiókiában, vagy akár Alexandriában, bár arról most olyan sokat a Bibliában még nem olvasunk, de nyilván ott is lett, volt rövidesen keresztény gyülekezet. És mi volt ez a helyzet? Az, hogy egy erőteljes pogány környezetben létezett Istennek a népe. Tehát egy olyan környezetben, ahol sokféle Istent tiszteltek, sokféle bálványt imádtak, sokféle kultúra keveredett azért a Római Birodalomban sok helyen, egyszerre voltak ezek jelen. A Római Birodalom egyébként egy kifejezetten toleráns valláspolitikát folytató birodalom volt. Igazából nem zavarta őket, hogy ki miben hisz, nagyon praktikusan közelítették meg, aki fizette rendesen az adót, az rossz ember nem lehet. És ugye még hozzá tartozott az is, hogy azért egy idő múlva illett már a császárnak is áldozni, tehát a császár kultusz is megjelent, a császár istensége, ez a közel-keletről származó gondolat, ezt átvették a római császárok, de itt ne valami személyes hitre gondoljunk, vagy valami olyanra, aminek bármi következménye volt, igazából ez a lojalitásnak a kifejezése volt ebből a szempontból, tehát nem volt jellemző azért az, hogy ha valakinek valami gondja volt, akkor a császárhoz imádkozott volna, vagy hozzáment volna. Minden területnek megvolt a maga istene, mindennek megvolt a maga szakterülete, a szakértője, akihez mentek, amelyik templomba mentek. És nyilván való, hogy egyrészt a kultuszból származik a kultúra is, tehát hogy az határozza meg a kultúrát, hogy milyen vallások vannak, illetve hát ma már egy kicsit ki kell tágítani, hogy a kultúrát az határozza meg, hogy milyen ideológiák dominálnak, ugye ez egy jelentős befolyással van a kultúrára, itt megpróbálnak átugrani egy részt, hogy nem kultusz kultúra, hanem rögtön az ideológia következik, ami sokszor vallásos hittel is párosul, nem az Istenben hisznek, hanem valami másban, hát így működik a világ ma sok tekintetben, és hát mondjuk érdekes, hogy ez a hit sokszor mondjuk ilyen a realitásokat nagyon mellőző hit, maradjunk ennyiben, a valóságot nagyon mellőző, miközben én azt gondolom, hogy a keresztény hit a valóság talaján áll, akár az embert, akár az ember bűnét tekintve, akár az elesettségét, az Istentől való szeretettségét, és az Istentől kapott lehetőségeit is tekintve. Ez mind valóság, valóság a bűn, de valóság az üdvösség is, valóságosak a mi gondjaink, hogy emberek vagyunk, és ezekben a helyzetekben vagyunk, amiket átélünk, de valóság a kegyelem is, és valóság az Isten szeretete is, ezért gondolom, hogy ez egy valóság alappal rendelkező vallás és hit, amiben mi vagyunk. Szóval ebben a helyzetben nem voltak könnyű szituációban, nem voltak könnyű kihívásokkal körülvéve ezek a közösségek. Arról nem is beszélve, gondoljunk bele, hogy teljesen más volt a kereszténység, mint az összes többi vallás a környékükön. Nyilván abban eleve más volt, mert akik zsidók voltak, azok hozzászoktak, hogy ők a láthatatlan Istent imádják, és közben a szent irataikat olvassák. Egészen másképp nézett ki a zsidó istentisztelet. Hát a zsinagógákban, természetesen most a jeruzsálemi templom egy másik kategória ebből a szempontból, de teljesen másképp nézett ki, mert itt nem arról volt szó, hogy áldozatot mutattak be a zsinagógában, hanem a mi istentiszteletünkhöz hasonlóan a szent iratokból igyekeztek megérteni Istennek az akaratát. Énekeltek, imádkoztak, tehát sokkal inkább ilyen jellegű közösségformálás volt, és hasonló volt a kereszténység is, hiszen a Krisztus követők is összejöttek, énekeltek, imádkoztak, és ott is ugyanúgy először az ószövetségi iratok, aztán utána a levelek, az apostoli levelek, és végül nem sokára addigra összegyűjtött, leírt evangéliumok is rendelkezésre álltak, hogy Isten akaratát megértsék, és azt tanulmányozzák, és a maguk életére nézve ezt megvalósítsák. Tehát a kereszténység egy ilyen másik helyzetben volt, és abban is más helyzetben volt, hogy másfajta erkölcsi, etikai elvárásokat fogalmazott meg. Nagy gondolatok vannak a római levélben, nagy teológiai gondolatok. Ebben a részben azonban igazából az Isten tiszteletről van szó, de nem arról az Isten tiszteletről csupán, amit ugye akkor már nyilvánvalóan vasárnapról vasárnapra tartottak, hanem arról, hogy nem csak az Isten tisztelet, amit a templomban tartanak, vagy hát ugye akkor még nem is templomban házanként gyűltek össze, illetve később voltak, templomoknak nem tudom, hogy lehet-e nevezni, de helyek, alkalmas helyek, ahol összegyűltek, hanem az egész élet legyen olyan, amely Isten tisztelet. Így is kezdődik a 12. rész, mindent nem olvastam fel, ez nem a napi ige, de hogy értsük a mostanit, ezt is látni kell, azt mondja Pál, kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. Tehát, hogy végső soron az ember élete is Isten tisztelet legyen. És itt egy nagyon fontos kérdés kerül elő, hogy mennyire válik szét a mi hitünk, amit megélünk mondjuk itt vasárnap a templomban, és az, amit hétköznapokon élünk. Nagyon nagy a kihívás, hiszen egy olyan korszak van mögöttünk, ahol ezt erőteljesen szétvált ez a kettő. Hiszen akik jártak is templomba, akik részt vettek az Isten tiszteleten, azok sem nagyon beszélhettek arról, legalábbis itt Magyarországon, másutt. Arról csak ott esett szó, csak szűk családi körben esett szó. Nem volt ez olyan különlegesen megparancsolt dolog, de így szocializálódtunk, hogy beszéltünk otthon arról, hogy van a templom, meg van a hitünk, meg van a vallásunk, meg van mindaz, amit kaptunk és örököltünk, és például én az iskolában erről nem beszéltem. Nem kellett olyan sokat mondani, de így valahogy magától értetődő volt, az oda nem tartozik. És a munkahelyeken sem beszéltek erről jellemzően, ha csak valakik nem ismerték egymást. És ilyen módon azért az évtizedek során kialakult egy ilyen kettéválás, hogy van az embernek a hitélete, az a magánügy, ugye ezt mondták is, a vallás az magánügy, ma is sokszor elmondják nekünk, ne tessenek elhinni, tehát a vallás nem egyszerűen csak magánügy, hanem ez az életünknek a része, és ez a közösségi életünket is meghatározza a mi keresztény hitünk. Illetve, ugye szokták volt mondani, hogy a templomban kell hinni, mert hogy ők nem akartak erről hallani, legalábbis egy másik ideológiát akartak meghonosítani, egész jól sikerült egyébként. Van egy csomó ember, aki semmit nem tud Istenről, csak a egyházról is csak a buta propagandát tudja felmondani. Tele van az ország ezekkel az emberekkel, de hát ugye egy ilyen világ, ez egy pogány világ, ők igazából pogányok, ez bármilyen kemény így ki kell mondani, és a mi dolgunk az, hogy nekik hirdessük az evangéliumot, hogy megtérjenek, és abból a sötétségből, meg hiába való dolgokból térjenek meg az örök életre. Hát ez a kereszténységnek a feladata, ez volt a római gyülekezetnek is a feladata, Isten ránk bízza ezt, tehát nehogy félreértsük itt, hogy valami elitista elképzeléseink legyenek magunkról, szolgálatra hívott el bennünket Isten. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz, hogy ez a kettősség ne így legyen, hanem valóban ott legyünk mindig Isten akaratában, az életünk minden pontján, ehhez szükség van az arra, hogy megerősödjünk a hitben. Azt mondja, tehát hogy az egész életünket szánjuk oda Istennek tetsző áldozatul. Itt ez az áldozat, ez egy érdekes kifejezés, hogy ugye az akkori időket is látjuk, amikor áldozatot mutattak be, de szerintem itt arról is szó van, hogy vajon mire vagyunk képesek, mennyire vagyunk képesek komolyan venni azt, amit Isten ránk bízott. Mennyire vagyunk ezt képesek komolyan venni, hogy ezt előrehozzuk, hogy a hitünket, a hozzávaló tartozásunkat. Hol van a sorrendben a mindennapokban? A 11. versben nekem nagyon megtetszett ez a rész, az Úrnak szolgáljatok. Azt mondja, hogy az Úrnak szolgáljatok. Mindenki az Úrnak szolgáljon. Nem csak akkor, amikor itt szolgálunk, és az annyira jó, hogy vannak a gyülekezetben sokan, akik szolgálnak, nem csak az énekeket rakják ki, orgonálnak, hanem a gyermekek között, és egy csomó dologban, ami nem olyan látványos bizonyára, de hogy szolgálunk az Úrnak. De itt azt mondja, hogy az Úrnak szolgáljatok, mindig az Úrnak szolgáljatok, és mindenki az Úrnak szolgáljon. Hogy akkor, amikor dolgozunk, akkor ne csak annak akarjunk megfelelni, amit ott elvárnak tőlünk, viselkedésben, munkában, hanem az Úrnak akarjunk ezzel megfelelni. Mint az övéi, neki szánjuk ezt, amit csinálunk. Amikor találkozunk másokkal, akkor is az Úrnak szolgáljunk. Nem biztos, hogy ez arról szól, hogy mindig mindig bizonyságot fogok tenni, hát ha adódik olyan lehetőség, hát ha lesz olyan bátorságom, hogy meg tudom vallani majd a hitemet, de itt nem pont erről szól csupán, hanem arról szól, hogy akkor is az Urat képviseljük. A szeretetünkkel, azzal, ahogyan a másikhoz fordulunk, azzal, ahogyan komolyan vesszük saját magunkat és a feladatainkat, az Úrnak szolgálunk. Nem egyszerűen csak embereknek, hanem az Úrnak szolgáljatok, ezt mondja. És ez egy nagyon erős kihívás abban a környezetben, amelyben vagyunk, mert mást vár el tőlünk az Úr, mint amit mondjuk az emberek tesznek, vagy amit magunktól gondolnánk. Kicsit még visszatérnék az elejére, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Azt látja Pál maga előtt, hogy van egy olyan környezet, ami nem az Isten akaratát képviseli, hanem a pogány kultuszok, az akkori elképzelések határozzák meg a gondolkodást. Ez a világ. És azt mondja, hogy ti ne ahhoz igazodjatok, annak megvannak a szabályai. Ti az Istenhez igazodjatok, de ahhoz meg kell változzatok, ahhoz az értelmetek meg kell újuljon, ahhoz másképp kell gondolkodnotok, mint ahogy a világ gondolkodik. Mert ugye abból indul minden, ahogyan viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz. Azt mondja, hogy bizony nem szabad, hogy ketté váljon az életünk. Hogy van egy olyan életünk, amit mondjuk a gyülekezetben élünk meg, és van egy olyan életünk, amit azon kívül. Vajon tudjuk-e azt igazítani ahhoz, amit Isten igéje mond. Vajon a vasárnap az csak elmúlik, és akkor itt örülünk az Isten kegyelmének, mert azért én örülök annak, hogy az Isten mindig kijelenti az irgalmát, azt mondja, megbocsátottam a vétkeidet. Azt mondja, hogy mindenképpen az enyém vagy, mindenképpen szeretlek téged, mindenképpen elhívtalak téged, mindenképpen üdvösséget akarok neked adni, és te bízhatsz ebben, az olyan jó hallani vasárnapról vasárnapra, hogy nem azért vagyunk az övéi, mert kiérdemeltük. Most kiérdemeltem, most elbuktam, nincsenek ilyen kérdések, az övéi vagyunk, hozzátartozunk, ezt jó hallani. De azt akarja Isten, hogy közben mindezt, amit így megértettünk, aminek örültünk, amit elfogadtunk, az valahogy folytassuk, változzunk az ő akarata szerint, igyekezzünk az ő akarata szerint. És felsorolja, nagyon hosszan felsorolja, hogy mi az, ami az elvárása, hogy milyennek kell lennünk nekünk ebben a világban, mint az övéi, mint hozzátartozók. És azt mondja, itt a 11. versben, az Úrnak szolgáljatok. Nekem ez a mondat, ez a kijelentés az, ami összefoglalja ezt a nagyon sok mindent. Összefoglalja, hogy mi az Úrnak szolgálunk mindig. Mindig. Tehát nem csak akkor szolgálunk az Úrnak, amikor itt vagyunk, és arrébb teszünk valamit, vagy imádkozunk, vagy éppen egy missziói programban veszünk részt, vagy bármilyen gyülekezeti szolgálatban. Mindig az Úrnak szolgáljunk. A mindennapokban is. Hogy ő legyen a mi útmutatónk, és hozzáigazodjunk, ne pedig a magunk vagy a világ elképzeléseihez. Ez a kettő valahogy nagyon szétvált, és ez a szétválás sajnos ez ma is valahogy ott van a mindennapokban. És a szétválás azt jelentette, hogy nem az történik az életünkben, hogy az, amit megélünk együtt a közösségben, az Isten igéjét, az elkezd hatással lenni a mindennapokra a magunk életében, és Isten egyre előrébb kerül, és egyre fontosabb lesz, hanem inkább az történik, én azt látom, lehet ezzel vitatkozni, hogy maga a hit megélése, gyakorlása sokszor egyik programunk. És akkor kiválogatjuk, hogy mikor érek rá. Gyerekeket szoktam hívogatni hittanórán, én is tartok néhány hittanórát, hogy jöjjenek gyerekisten tiszteletre. És hát a leggyakoribb válasz az, hogy már van programunk, nem érünk rá. És ugye nyilván nem nekik van programjuk, hanem a szülőknek van programja, akik programot csinálnak, de nem a templomban, hanem máshol csinálnak programot. És nyilván ez a szülők felelőssége, ez nem a gyerekeké, hogy hogyan csinálnak programot. Olyanokról van szó azért sokszor, akiknek van valami kapcsolata a gyülekezettel. Hát vagy nincs, nem tudom, van akiről nem tudom, mert van, akikkel sose találkozunk így, ilyen összefüggésben. De hát tényleg, milyen programot csinálunk? Vasárnapi program, néha a templom, néha más. Milyen program? Ez nagyon szétvált. Tehát nem arról van szó, hogy megerősödök a hitben, és azzal próbálok minden nap valahogy a mindennapjaimban is élni azzal az erőforrással, hogyha kapunk ilyet az Istentől, hanem arról van szó, hogy egyszerűen utána elsodornak a hétköznapok, és akkor valahogy ez nem jut el a hétköznapokig, ez így külön válik. Pedig Isten azért hívott el bennünket, hogy az egész életünk Isten tisztelet legyen. Azért hívott el, ez nem azt jelenti, hogy minden nap templomba menjünk, hát ezt nem lehet kivitelezni, mert ugye régen valamikor hallottam ilyet, hogy falun volt olyan, hogy elindultak a mezőre, valamikor még azt reggel bementek, megtartották az istentiszteletet, aztán hazafelé jövet, megint betértek egy imádságra. Tehát ez így már nem igen működik, ha bár online még lehet, hogy működne is, de igazából nem ez a, vagy nem e felé megyünk, hanem inkább afelé megyünk gyakorlatilag, hogy eltávolodik ez a kettő egymástól, a életünk mindennapjai, és eltávolodik a hit megélésének a területe. Azt mondja Pál, hogy az egész életünknek, istentiszteletnek kell lenni. Ahhoz, hogy hatással legyen a mindennapjainkra, ahhoz hagyni kell, hogy hatással legyen a mostani időben is, hatással legyen Isten ránk, kell, hogy legyen ilyen élményünk, ilyen találkozásunk vele. Szóval az Úrnak szolgáljatok. Az Úrnak szolgáljunk, mindig neki engedelmeskedjünk, mindig az ő elvárásainak akarjunk megfelelni. Gyönyörű, hosszú felsorolás van a szeretetről, hogy az ne képmutató legyen, ne csak eljátsszuk, hanem igyekezzünk a szeretetben valóságosan is gyakorolni ezt a szeretetet. Ugye itt a testvér szeretet, itt nem csak a testvérekre vonatkozik, a vérszerinti testvérekre, hanem a közösségre is. Hogy ebben a közösségben is igyekezzük szeretni egymást, igyekezzünk jót mondani egymásnak, biztatni egymást, igyekezzünk úgy jelen lenni, hogy a békességet szolgáljuk, és egymás épülését szolgáljuk a közösségben. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, hogy valóban akkor, amikor a segítségben, vagy akár a mások felé fordulásban, akkor ott kell legyen az Istentől nyert szeretet. Amikor azt mondja, hogy vállaljatok közösséget a szükségekben, gyakoroljátok a vendégszeretetet, ez igazából valóban a gyülekezetre vonatkozik. Egy kicsit kitérő, de egyre inkább tűnik úgy, hogy ebben a dologban nekünk, a mi gyülekezetünknek is előrébb kell lépni. Előrébb kell lépni abban, hogy egymással közösséget vállaljunk a szükségben, és tudjunk odafigyelni azokra, akik nehezebb helyzetekben vannak. Ugye kicsit más volt a római gyülekezet, összetartóbb közösség volt, és mondjuk a mi városi gyülekezeteink azért sokszor inkább közönség kategóriába is tartoznak jobban, mint közösségbe, hiszen bejövünk egy templomba, nem biztos, hogy, mondjuk Csillaghegyen azért nem teljesen így van, de nem biztos, hogy ismerjük egymást, egy-két embert esetleg, nem vagyunk úgy tagjai annak a közösségnek, mint valamikor, akkor a római gyülekezet tagja volt a közösségnek. És hogy nekünk is fel kell térképeznünk, meg kell találnunk a segítésnek a területeit és a lehetőségeit a gyülekezetben, idősek, betegek, magányosok felé, valahogy közösség teremtő módon és szolgálat tekintetében is. Bizony ez egy olyan kihívás, ami itt van előttünk, és amit éppen a keresztény szeretetből és az elkötelezettségből mindenképpen fel kell vállalnunk egymás felé, és nem mehetünk el emellett. Nagyon kemény, amit mond, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Bizony volt üldözés a római gyülekezetben, és sokszor máskor is volt, de én nem emlékszem arra, hogy ebben az időben keresztény felkelések törtek volna ki, egészen megdöbbentő módon. Azt mondja, hogy azokért kell imádkozni, azokért is kell imádkozni, akik üldöznek titeket, és hát ha megtérnek, hát ha az Isten megszólítja őket. A közösségnek a gyakorlásáról van szó, együtt sírni, együtt örülni, együtt bátorítani egymást. Ne a rosszal fizessetek a rosszért. Milyen kemény elvárás ez, ne rosszal a rosszért, és hogy ne akarjunk bosszút állni, hanem hagyjuk ezt az Istenre. Ugye azt nem azt mondja, hogy nincs bosszú, hagyjuk az Istenre. Nem könnyű ez a dolog. Ugye az embernek a szívében, amikor ott van a harag. Hadd mondjak el egy kicsit egy személyes példát is, talán van, aki már ismeri, hogy hát nem most volt, még egy régi parókia volt itt, 10-valahány évvel ezelőtt, amikor elmentünk valahová a gyerekek egy részével, két nagyobb fiú maradt itthon, és hát rájuk törték a betörők az ajtót, és aranyat meg pénzt követeltek tőlük, nem tudom, hogy ezt miből gondolták, hogy mi ilyenekkel rendelkezünk, de gondolom azt hitték, hogy valami templom, akkor ez valami ilyesmi, és hát akkor éppen, hát úgy értünk haza, hogy ők már elmentek együtt a rendőrökkel, meg hívtuk a rendőröket, és megvallom őszintén, hogy ha akkor itt találom őket, és van egy megfelelő alkalmatosság, hát valószínű, hogy nem, hát nem tudom, na szóval nem akarom tovább mondani azt a dühöt és azt a haragot, ami akkor bennem volt. És aztán utána ez a harag, ez hónapokig tartott, és nem tudtam megbocsátani, végül nem is ezt a módszert választottam egyébként, hanem azt mondtam, hogy az Úr kezébe adom őket, majd ő intézi. Azt hiszem, hogy nem jártak jobban, mintha velem találkoztak volna. Az Úr kezébe adom őket. Itt van arról szó, hogy, és ez az ige volt az, ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjátok helyet az ő haragjának, mert megvan írva enyém a bosszú állás. Nem volt könnyű, megmondom őszintén, nem volt könnyű. Könnyű elmondani, de nehéz megcsinálni. Nincs bennem harag. Az Úrra bíztam ezt a dolgot. És akinek van hasonló élménye, megsértették, megbántották, megalázták, mennyi emberrel megtörténik ez, de imádkozzunk azért, hogyha mi tettünk ilyet, akkor bűnbocsánatot kapjunk ezért. És hogy kerüljük el ezt, hogy mi tegyük ezt másokkal. Hogy megsértsük, megbántsuk, hogy a háta mögött terjesztünk valamit. Imádkozzunk, hogy adjon erőt nekünk az Isten, hogy ezt ne tegyük. De hogyha valaki velünk tette, akkor bízzuk az Úrra. Bízzuk az Úrra azt, aki ilyet tett, és nem magunk hordozzuk magunkban ezt a dühöt, nem magunk hordozzuk magunkban a bosszúállást, hanem adjuk át az Úrnak. Itt nem arról van szó, Isten megbünteti a bűnöket. Ha majd úgy látja, akkor ők megtérnek, bűnbocsánatot kapnak, ha úgy látja, nem. Nem a mi dolgunk. Valahogy Isten arra hív minket, hogy kezeljük ezeket a kérdéseket. Bízzuk rá, és mi pedig ne erre figyeljünk, hanem figyeljünk az ő dicsőítésére, figyeljünk arra, hogy hálát adjunk azért, amink van, hogy ott legyen a hálaadás a szívünkben, és figyeljünk arra, hogy Istennek szolgáljunk. És végül, ugye a 21. vers, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le jóval a rosszat. Ott van előttünk Jézusnak a példája, aki a legrosszabbal fordultak ellene, akik rátámadtak, akik el akarták pusztítani, akik a választott nép tagjai voltak, akik maguk bűnösök voltak, az ártatlanra támadtak, ilyen igazságtalanságot. Nem volt még egy ilyen ártatlan ember a világon, mint az Úr Jézus, aki semmi rosszat nem tett, és mindenben engedelmes volt az atyának, és mégis őt ölték meg azok, akik bűnösök voltak, mégis őt kínoszták meg azok, akik el akarták pusztítani, és mégis a győztes ő maga lett. És nem a rosszal győzött, hanem az Istennek, az Atyának való engedelmességgel. És ez a példa van előttünk, nehéz példa, nem könnyű példa, hogy ne a rossz győzön le bennünket, hanem a jóval igyekezzük legyőzni a rosszat. Hogy meg tudjunk bocsátani, hogy Istenhez tudunk fordulni, és hogy tőle erőt kapunk ahhoz, hogy az ő akarata szerint éljük az életünket. Persze, ezt könnyű elmondani, én tudom, könnyű elmondani. Könnyű elmondani, hogy keressük az ő akaratát a mindennapokban is, hogy neki akarunk szolgálni mindennel, csak ne felejtsük el, hanem figyeljünk oda rá. Nem könnyű, de én hiszem, hogy nem vagyunk ebben egyedül, hiszen Isten azért küldte az Úr Jézust, és azért küldte a Szent Lelket, hogy ebben a mi segítségünkre legyen. Segítségünkre legyen, akkor, amikor talán már nincsen segítség. Az Úr kegyelme így vegye körül a mi életünket az ő szeretetével, és szorongasson az ő szeretete, hogy mi is tudjunk szeretni másokat, mindenkit, akit nekünk adott, és tudjuk hirdetni mindenki számára az ő akaratát. Amen. Kedves testvérek, énekeljünk, válaszoljunk énekkel az Isten igéjére. A 445. dicséretből énekeljünk két verset. A 445. dicséretnek a 5. és 6. verseit, a 445. dicséret 5. verse így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed. Thank you. Helyünkön maradva, egy perces csendes imádságban vigyük az Úr elé a mi kéréseinket és hálaadásunkat, imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szívünket, és közösen is könyörögjünk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, úgy állunk meg előtted, mint akik tudjuk, hogy jól ismersz bennünket. Ismered mindazokat a dolgokat, amelyek megterhelnek, amelyekkel sokszor nem tudunk mit kezdeni. Látod azokat a kihívásokat, amiknek hittel kellene megfelelnünk, és látod a mi elesettségünket, gyengeségünket, látod azt, hogy milyen nehéz sokszor nekünk mindezt megtenni. Urunk, köszönjük, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, bárhogyan alakul az életünk, mindig veled vagyunk. Mindig a te kezedben tudhatjuk az életünket most, és úgy tudhatjuk a te kezedben, hogy mindig is a te kezedben marad. Hogy aki elhívtál, aki megszólítottál, és aki a tiédnek neveztél, nevünkön szólítottál bennünket, te nem feledkezel meg rólunk. Mindörökre a tieid maradunk. Urunk, nekünk most a nagy kérésünk, ez a mostani idő, hogy amíg eljön ez a mindörökre, addig is tartsál meg minket, addig is légy segítségül. Adj erőt a lelkekben, lelkiekben, add szent lelkednek az erejét a mindennapokhoz, a bizalomhoz, a reménységhez és a kitartáshoz. Hogy mindig hűségesek tudjunk lenni gondolatban, szavakban, cselekedetekben te hozzád. Urunk, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, és könyöröghetünk. Eléd hozhatjuk a mi kéréseinket. Te biztattál bennünket, édesatyánk, arra, hogy zörgessünk, kérjünk, és adatik. Így jövünk eléd most is, békétlenségünkkel, mindazzal, amiben küzdelmeink vannak, emberi kapcsolataink kuszaságával, nehézségeivel, jövünk hozzád sértettségünkkel, vagy éppen szomorúságunkkal, reménytelenségünkkel, vagy megbántottságunkkal. Jövünk hozzád, hogy te legyél az, aki erőt adsz ezekben a helyzetekben, hogy rád tudjunk figyelni, és a te akaratod szerint tudjunk így élni. Urunk, imádkozunk önmagunkért, imádkozunk a mindennapjainkért, szolgálatunkért, imádkozunk azért, hogy a hitünk hadd mutatkozzon meg az életünkben. Hadd tudjunk ilyen hittel szeretni, ilyen hittel nyitni mások felé, ilyen hittel élni a mindennapokat. És imádkozunk, Urunk, testvéreinkért, szeretteinkért és a gyülekezetért. Könyörgünk neked, hogy légy ott minden beteggel, őrizd meg és bátorítsad a magányosokat. Urunk, te kísérj bennünket az életünkön végig, te legyél a te kegyelmeddel. Így imádkozunk azért is, hogy megtapasztalhassuk szeretetedet a mindennapokban, ott, ahol vagyunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy újra itt lehet közöttünk Nagy Sándor kántorunk. Kérünk, hogy az ő egészségét is őrizd és segítsed a mindennapokban. De hálát adunk neked a bontakozó ifjúsági csoportért és Biblia óráért, hogy legyenek még lelkes más fiatalok is, hogy a te dicsőségedre tudjunk együtt lenni és haladni előre a te követésedben. Imádkozunk a gyermekekért, akiket nekünk adtál, hogy őket is tudjuk vezetni te hozzád és a te akaratod szerint. Urunk, kérünk téged, hogy adj békét ebben a világban, adj békességet a mindennapokban, és adj békét, hogy véget érjenek a háborúk és a szenvedések. Így hozzuk eléd, Urunk Istenünk, gyülekezetünket, gyülekezetünk tagjait, református egyházunkat és a keresztjén egyházakat mind. Imádkozunk egyházunk, népünk, vezetőiért, te adj nekik bölcsességet, és minden közösség, minden egyház, minden keresztjén közösségért imádkozunk, Urunk. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt is imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük a persejpénzeket, amik a persejbe érkeztek, amiket átutalással kaptunk az online istentiszteletek nézőitől vagy résztvevőitől, és köszönjük az egyház fenntartói hozzájárulást is, amivel gyülekezetünk működését támogatták a testvérek. Kedves testvérek, a záró énekünket énekeljük. A záró ének után az áldás következik, majd pedig a magyar nemzetünkért való imádság, a himnusz fejezi be az istentiszteletet. 294. dicséret 3 verse, a 294. dicséretnek az első verse így kezdődik: Jézus vigasságon esdekelve várom áldó szavadat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.